Magyarázom a bizonyítványom, ez a cím annak a kötetnek, amit kezembe tartok, Híres magyarok az iskolában, Csifári Gabriella a könyvszerzője ül velem szemben, kezicsoklom.
Jó napot kívánok!
Nézem a listát, akik itt szerepelnek ebben a könyvben, írók, költők, színészek, képzőművészek, tudósok, tehát a legjava a hazai irodalomnak, színészetnek, képzőművésznek. Hogy van bátorsága valakinek egy ilyen dologba kezdeni?
Hát először is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hát nagyon szépen köszönöm a CV Rádiónak, hogy meghívott engem. Hát dióhéjban magamról pár szót, én történész-levéltáros vagyok Budapest főváros levéltárában, és hogy van, merszem ilyen dokumentumokhoz nyúlni? Hát én tulajdonképpen 30 éve a levéltárban dolgozom, és csak igen nyitnom az ajtót, és bemegyek a szemközti raktárba, és ott vannak a születésanyagkönyvek, a halotti anyagkönyvek, és ott vannak tulajdonképpen a
életünk. Ja, hát így könnyű mondhatná az ember.
Igen, így van.
De azért nem ilyen egyszerű ez sem.
Nem ilyen egyszerű. Na most én közel 30 éve kutatom a magyar hírességek életrajzait. Minden olyan személyes dokumentumot, amik tőlük származnak.
Mondta, hogy több könyve jelent már
így
meg.
Így van, 15 könyvem, ez a 15. könyvem, nagyon örvendek neki.
Nagyon jó kiállítású, nagyon szép könyv a Corvina kiadónak a terméke, tehát magyarázom a bizonyítványom, ne felejtsék el, majd Karinti Frigyesre is hivatkozunk.
Nagyon szépen köszönöm a reklámot. Tulajdonképpen az első 5 kötetben, ami a Palatinus könyvkiadónál jelent meg, önéletrajzokat gyűjtöttem tematikusan össze. Tehát magyar írók, magyar színészek, képzőművészek, tudósok és politikusok önéletrajzát. Elnézés, hogy más könyvekről beszélek, de ennek egy íve van.
A beágyazottságot
így van, így van, ennek
most
egy íve van. Utána tulajdonképpen a halállal foglalkoztam. Tehát tulajdonképpen a bölcsőtől a koporsóig foglalkozom az ő életükkel. És 3 olyan könyvet is írtam a halálukkal kapcsolatban, aminek hát sikere volt. Az egyik a búcsúszavak, magyar írók, színészek utolsó szavai. Nem csak az élettől való búcsúzást tartalmazzák, hanem tulajdonképpen a barátságtól, a barátoktól, a szeretőtől, a hazától való búcsúzást is. Ugyanezt folytattam a Talán eltűnök hirtelen című könyvben, és ott a magyar tudósok és politikusoknak az utolsó szavait jegyeztem fel, és volt még egy könyv, amit én nagyon szerettem, haláli téma, testamentumok, magyar végrendeltek gyűjteménye, hiszen gondoljunk csak bele, hogy tulajdonképpen az utolsó percben már nincs miért hazudni. És ezek a végrendeletek, ezek nagyon sok mindent elárulnak rólunk. Elárulnak arra az írójukról, milyen baráti és családi kapcsolataik voltak. És hát tulajdonképpen milyen tárgyi emlékek vették körbe őket. Tehát tulajdonképpen ez a 15 kötet végigkíséri az életüket, és nagyon sokszor kellett tapasztalnom és szembenéznem azzal, hogy ezek nagyon rendhagyó emberek. És nagyon sok akadállyal kellett nekik megküzdeniük, mire életrajz képes alakokká váltak. És a sok akadály, az első nagy akadály már gyerekkorukban ott volt, az iskolák. Erről szól ez a könyv. A könyvben 82 magyar íróköltő, színész, képzőművész és tudós szerepel. Több száz évre megyek vissza, Besenyei Györgytől egészen Hajnóci Péterig.
Nem is tudom, hogy mi a sorrendnek a elve, mert nem ABC sorrend, és nem is időrendi sorrend, teljesen úgy veszem. Hát lehet, hogy az utóbbi elbizonytalanodtam.
Egy kicsit időrendi sorrendben, igen, mert azért Besenyei Györgyöt, Berzsenyi Dániel, stb. Követi. Hajnóci Péterrel fejezem be a kedvencemmel.
Már most csak az írók, költők, mert aztán a színészek, tudósok itt sorakoznak.
Így van, Beregi Oszkárral kezdődik a sor a színészeknél, és Őze Lajossal végződik, és hát Zicsi Mihály, Munkácsi Mihály, Gulácsi Lajos, Kondor Bélával fejezem be, és hát a tudósok azok azért nem semmi, mert azért a tudományhoz megregulázott gondolatok kellenek, és gondolkodás kell, de ez a 4 tudós, ez egy kicsit kakuktojás a kötet végén, Ötvös Lórán, Szent Ágotai János,
bocsánat,
vagy 5 tudós, igen. Mert azért úgy elvárna az ember egy Ötvös Lórántól, vagy mondjuk egy Szent Györgyi Alberttől, hogy hát az ő végig kitűnök voltak, és nem.
Tehát akkor azt szögezzük le, hogy itt tulajdonképpen az az alcím, amit beolvastam az előbb, hogy Híres magyarok az iskolában, ez nem feltétlen sikertörténet, hanem Hogy mondhatnám így is, hogy annak ellenére, hogy az iskolába jártak, mégis nagyszerű emberek lettek.
Így van, így van. Valahol a szellemi immunrendszerüket erősítették, hiszen majdnem mind 5-6 kivételével hát nagyon átlagon alul teljesített.
Már az iskolában?
Így van, az iskolában. Gyakran eltanácsolták őket, elégtelen, elégséges jegyeket kaptak, tehát furcsa például, akasztják a hóhért, hogy például Mándíván, Tersánszki Józsienő, Fekete István, vagy Hajnóci Péter, vagy Sánta Ferenc, vagy József Attila elégséges jegyet kapott irodalomból. Tehát nagyon sokat mondanak ezek az iskolai anyakönyvek, és tényleg azt kell mondanom, hogy számtalanszor nyomon kísértem, hogy ezek a korai gyerekkori traumák, hiszen saját életünkben is tapasztaljuk, hogy a gyerekkori traumák mennyire végigkísérnek minket, visszatérnek a műveikben. Voltak a könyvben olyanok, akik már az elemiskolába abba hagyták a tanulmányaikat. Tehát ez részben a szegénységnek köszönhető, hiszen Honti Hanna például csak az elemig jutott el. De például Egri József festő, aki tulajdonképpen csak polgáriskolát járt, nem tudtam kideríteni, hogy melyik polgáriskolába járt, de hát higgyünk neki, az önéletrajzában ezt vallja. És voltak, akik a középiskolában hagyták abba a tanulmányaikat, például Bródi Sándor, vagy Kassák Lajos, ugye az előbb beszéltünk Kassák Lajosról, egy ember életében le is írja, hogy hagyta abba, hogy szakította meg a tanulmányait a középiskolában. És tényleg nagyon sokan voltak, tehát Krúdi Gyulának úgy kellett könyörögni, hogy az érettségit tegye már le. Tehát a szülei utána mentek, a tanárai könyörögtek, hogy...
Mondjuk Krúdi Gyulánál egy ilyen különleges figurának tartjuk, vagy ismertük őt meg, tehát ez is belefér, de akiket elmondott, azoknak egy részénél nagyon meglepőek ezek, hogy ők nem eminensek, vagy nem ilyen példaértékűek voltak, az iskola szerinti példaértékűek, mert az életük egész azért más szempontból meg példaértékű.
Hát, és ez a könyv bizonyítja, hogy tulajdonképpen nem az iskola volt az, ami nagyjátette őket, hanem pont egy ilyen dafkemberek voltak. Tehát az iskolai sikertelenségeik ellenére, akkor, amikor már a saját motivációjuknak alapján járták az életüket, vagy a saját elképzeléseik alapján járták az életüket, és választották meg az útjukat, na, akkor voltak ők igazán a maguk embere. Addig, amíg a szülők elvárásainak, vagy mondjuk egy iskola elvárásainak akartak megfelelni, tényleg azt lehet mondani, hogy átlagon alul teljesítettek.
Ez mondjuk remény a mai olyanoknak, és akik az iskolában esetleg kevésbé jó eredményt érnek el, hogy nem kell föladni.
Igen, de nem mindenki Karinti Frigyes, és nem mindenki József Attila.
De azért nem árt iskolába járni.
Nem árt, az biztos. És nagyon érdekes, hogy voltak olyanok, akik hát eljutottak egy felsőoktatási intézményig, és mégis abba hagyták. Uh-huh. Herceg Ferenc például. Vagy a Kosztolányi Dezső. Vagy Móra Ferenc, Móri Zsigmond, és még hosszasan lehetne sorolni. Hát addig tartott az ő iskolai képzésük, vagy addig bírták az iskolai regulákat, és voltak olyanok, akik bár megszerezték az oklevelet, tehát a végzettséget, és mégis valóla a tisztes polgári pályának hátat fordítva a művész életet választották. Három példa, Csontvári Koszkati Vadar, Riprónai József például, és Meggyesi Ferenc. És nagyon szép levelet idézek ott a könyvben. Meggyesi Ferenc írja édesapjának, hogy ma alig várja, hogy az oklevelet megkapja. És menjen Párizsba.
Hogy szabaduljon az iskolától.
És menjen Párizsba, és végre élje a saját életét. Tehát ezek olyan nagyon öntörvényű emberek voltak, nagyon sajátos karakterrel és habitussal, és nekem azért példaértékű az ő sorsuk, mert talán másokat mindaz a megaláztatás, mert nagyon sokat eltanácsoltak egyik iskolából a másikba, röpködtek, és próbáltak a szülők őket betuszkolni egyik iskolába a másikba. Tehát a megalázottság, a kirekesztettség, a mellőzöttség, nekünk te nem kell lesz, ennek ellenére ők talpra álltak. Egy érdekességet mondok. Összegyűjtöttem egy kis csokorba a kötetben, hogy voltak olyanok, akik egyszerre 6-7-8 iskolát végeztek. Így és például.
Nem párhuzamosan,
hanem az egyikből eltanácsolták, és átmentek a másik iskolába. Voltak olyanok, akik 5 középiskolába jártak. Visszatértek az előzőbe, vagy újra kezdték máshol. Mert a szülők már nem tudtak mit kitalálni, hogy hol végezzék el, hol szerezzenek érettségit. Így és Gyula mondja például, hogy én 5 elemit jártam, vagy 5 elemibe jártam, 6 különböző községbe, 4 középiskolába jártam, és engem könyörgöm. Ez nem világ látottá, hanem világriadtá tett. És nem volt olyan tanár, például Budapesten, amikor feljöttek édesanyjával Budapestre, nem volt olyan tanár, aki nekem egy jó szót mondott volna. Nagyon rossz tapasztalatai voltak a középiskoláról, és nagyon érdekes, hogy például Gárdonyi Gézánnal, ő is, hát hány középiskolában, ami megkérdőjeleződött bennem, ami hát lehet, hogy köztudott, de mégsem. Én azt hittem, hogy Szabó Lőrinc beiratkozott az egyetemre, a bölcsészkarra. És úgy feltettem a kérdést a hozzáértőknek, hogy ki látta az indexét? Nem. Szerintem nem iratkozott be az egyetemre. Annak ellenére, hogy mi tudjuk, hogy Babics óráit gyorsírással egyezte, hiszen onnan tudjuk, hogy mit oktatott, hogyan oktatott Babics Mihály, de nem iratkozott be. Volt egy olyan önéletrajza.
Tehát járt egyetemre, csak nem volt.
Igen, mezei hallgató volt. Volt egy olyan önéletrajza is, ahol arra utal, hogy ő a műegyetemre járt, oda se járt. Ez a könyv erről is szól, hogy például Rejtő Jenőnél, aki azt mondja, hogy az orvosi fakultásra is járt, de hogy is járt az orvosi fakultásra, nem volt gimnázium érettségie sem.
Hát Rejtő Jenő, azt tudjuk, hogy nagy.
Igen, nagy Rejtő.
Nagy
Rejtő. Ő tulajdonképpen egy polgári iskolában folytatta a tanulmányit egy gimnáziumi év után, de abba hagyta. Ami érdekes volt számomra, és aminek nagyon örventem, Bródi Sándor, nekem nagyon tetszik, a cigány paganini, ahogy mondja Ignotus róla, nem tanult, nem olvasott, nem művel, de iszonyatos zsenialitással van megáldva Bródi Sándor, és az eddigi életrajzok nagyon érdekes, azt mondják, hogy ő Egerben gimnáziumban járt, és ott abba hagyta a harmadik év után a tanulmányait, mert hogy édesapja meghalt, elszegényedett a család, és feljöttek Budapestre. Hát nem így volt. Nem így volt, mert én azért olyan ragaszkodó vagyok.
Akkor maga leleplez egy csomó mindenkit.
Így van, nagyon jó szót használt. Igen, ez egy leleplező könyv, de jó értelemben leleplező könyv, mert az eddigi pontatlan biográfiákat próbálja úgy helyre tenni. De Bródi Sándorra visszatérve, nálunk több mint 6000 iskolai anyakönyv van az egyik raktárban. És én hónapokig kutattam Bródi Sándor után, és mondom, nem igaz, én nem adom fel, nem igaz, hogy harmadik év után feladta a középiskolai tanulmányait. Nekem valamit hibázik.
És mit talált?
Mit találtam? A Markóczai gimnáziumban folytatta a tanulmányait, amikor Budapestre feljött, és édesapja nem Egerbe halt meg, hanem Budapesten halt meg, és feltehetően a jegyei azért sikeredtek olyan szerencsétlenre, olyan kókatra, mert az édesapja meghalt. Az édesapja halála árnyékába végezte el azt a pár osztályt, abba hagyta, nem jutott el az érettségiig, de azt a pár osztályt, amit itt Budapesten elvégzett.
Korvina kiadó gondozásában most a napokban jelent meg, ha jól tudom.
Igen,
mi fog most
hete
következni?
Erre vártam, erre a kérdésre. Kossuth Violája, azon dolgozom, hírességek hobbiai és szenvedélyei.
Ha meg lesz vele, várjuk.
És szeretettel jövök. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Csifári Gabriella volt a vendégünk, Magyarázom a bizonyítványom címmel. Egy nagyon szép, és a beszélgetésből talán kitűnt, hogy érdekes könyv jelent meg, Híres magyarok az iskolában alcímmel. Köszönjük, hogy velünk tartott.
Köszönöm én is.